Az elmúlt héten rövid időre kitekintést tettünk a fél év sorozatából, a Vigasztaló Isten tiszteleten. Mai napon pedig visszatérünk a sorozathoz, ahhoz a sorozathoz, amelyben azt járjuk körbe a gyülekezetünk 30 éves évfordulója alkalmából, hogy kik is vagyunk mi Isten gazdagréti népeként. Tesszük ezt úgy, hogy megvizsgáljuk a gyülekezetünk 5 alappillérét, amit annak idején az alapítóink egy szándéknyilatkozatban megfogalmaztak, elvettek Istentől, hogy hogyan legyünk jelen itt a lakótelepen Isten gyermekeiként. És az elmúlt hetekben így volt már szó többek közt a közösségről és a szolgálatról is, és ma a második alkalommal fogunk a szolgálatról beszélni. Ehhez fogom majd olvasni az alapigénket a 100. Zsoltárból. Így szól Isten igéje. Újongjatok az Úr előtt az egész földön. Szolgáljatok az Úrnak örömmel. Vigadozva járuljatok színe elé. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten. Ő alkotott minket, az övéi vagyunk. Az ő népe és legelőjének nyája. Menjetek be kapuin hálaénekkel, udvaraiba dicsérettel. Adjatok hálát neki, áldjátok nevét. Mert jó az Úr, örökké tart szeretete és hűsége nemzedékről nemzedékre. Drága testvéreim, az Isten tiszteletünk kezdetén, illetve az igehirdetésünk kezdetén egy emlékezésre hívlak titeket, egyéni emlékezésre. Arra hívlak, hogy emlékezz vissza egy igazán örömteli pillanatodra. Lehet ez például valami olyan, amikor jó hírt kaptál, vagy valami olyan, amikor találkoztál valami igazán széppel. Eszünkbe juthat egy jelentős életesemény, valami, amikor igazán nagyon örültél, határtalan volt az örömöd, és ezt ki is fejezted. És hogyha ez megvan, akkor egy kicsit járjuk körbe ezt az emléket. Hogyan szoktunk mi örülni? Lehet, hogy vannak közöttünk olyanok, akik látványosan újonganak, és örvendenek, és hangosan nevetnek. Ilyet egyébként lehet, hogy én is ismerek a társaságban, aki nagyon hangosan tud nevetni, például saját magamat. Az is lehetséges, hogy valaki csak csendesebben, viszont ilyen határtalan, széles mosoly ül ki az arcára. Lehet, hogy az örvendezési szokásunkhoz hozzátartozik, hogy azonnal megosztjuk másokkal az örömünket. Talán eszedbe jut az a konkrét egy-két személy, aki teljesen mindegy, hogy mi történik, vagy milyen helyzetben van, felhívod, vagy írsz neki. Fontos neked, hogy tudjon arról, hogyha öröm ér. Azt hiszem, hogy van néhány ilyen kollektív, közös öröm pillanatunk is, amit hogyha így megemlítenék, akkor a többségünk rezonálna rá, és emlékezne arra, hogy amikor ez a hír volt, akkor ő éppen hol volt, és mit csinált. Az első ilyen, ami eszembe jutott, és lehet, hogy egy picit mellé lövök vele, nem tudom, mennyire szeretjük a futballt. Én annyira nem voltam nagy futballrajongó, de amikor a 2016-os foci EB-re kijutott Magyarország, hát akkor az egész város felbojdult, nem tudom, emlékszünk rá, hogy megálltak a buszok és a villamosok, és ilyen hatalmas körmenet volt. És emlékszem, hogy próbáltam bejutni az akkori munkahelyemre, de hogy nem tudtam, és kiderült, hogy azért, mert nem szóltak, vagy nem tudtam róla, hogy egyébként így öröm van a városban, de hogy konkrétan lezárták azt az utcát, és az ilyen drukker tömeg így elvonult, és tulajdonképpen nem volt szerintem ember, aki ne értesült volna akkor a városban arról, hogy kijutottunk a foci EB-re, és utána a következő meccsek is, ha nyertünk, ha veszítettünk, nagyjából ugyanígy nézett ki a város azokban a napokban. Azt hiszem, hogy most már kellően körbejártuk így az öröm és az újongás témáját, az, hogy talán mindannyian megérkeztünk egy-egy emlékhez. Ezen a talajon szeretnék nektek most egy jó hírt mondani. És arra kérlek, hogy ne fogjátok vissza magatokat a reakcióban. Az örömhír így szól. Az Úr az Isten. Ő alkotott minket, az övéi vagyunk, az ő népe és legelőjének nyája. Jó az Úr. Örökké tart szeretete és hűsége nemzedékről nemzedékre. Köszönöm, hogy nem fogtuk vissza magunkat. Mert hogy a mai alapigénk pontosan valami ilyen. A bizonyságot tesz arról, hogy kicsoda az Isten, és ehhez felhív, hogy újongjatok, szolgáljatok örömmel, tudjátok meg, hogy az Úr az Isten, menjetek be hálaénekkel, udvaraiba dicsérettel, adjatok hálát neki, áldjátok nevét. 7 darab felszólításban hozza elénk a Zsoltáros, hogy mit csináljunk azzal, hogy kicsoda az Isten. És azért a mai délelőttön arra hívlak titeket, hogy ezt a két dolgot nézzük meg, hogy miért legyünk ilyen határtalan háladásban, és hogy hogyan legyünk háladásban, mit jelent örömmel szolgálni, hiszen a szolgálat a mai témánk, a mai alappillérünk, amiről beszélgetünk, tehát miért és hogyan szolgáljunk örömmel. Az első kérdésünk tehát az, hogy miért. Azért, aki a mi Istenünk. Erről tesz bizonyságot a Zsoltár is. És itt két aspektusát kell kiemelnünk Isten vonásainak, amit a Zsoltáros hoz elénk. Az első az, hogy ő a teremtő. Teremtő Isten. A Zsoltáros ezzel tulajdonképpen elhelyezi magát és az egész népet a terepen, a térképen, akkor, amikor azt mondja, hogy az Úr az Isten, ő alkotott, ő az alkotó, mi pedig teremtmények vagyunk, és a teremtés róla beszél. Nemestan Jágnes így fogalmazza meg egy versében, hogy minden fűszálban reád ismerek. Annak az embernek a kifejezése ez, a mondata ez, hogy minden fűszálban reád ismerek, akinek valóságos ismerete van arról az Istenről, aki mindent alkotott, akinek a kezének a munkája az egész világ, hogyha körbenézünk, az, ami szép, az, ami jó, és az is, amit már egyébként a bűneset elrontott. Az ő alkotása vagyunk mi mindannyian. Így fogalmazza a Zsoltáros, hogy legelőjének nyája vagyunk. Az Isten tehát milyen teremtő? Olyan teremtő, akinek így hatalma van az egész világ fölött, és aki így kormányozza, úgy teremt, hogy közben nem hagyja magára a teremtményeit. A teremtő mellett pedig a király a másik kép, amit elénk hoz a Zsoltár. Ugyanis így fogalmaz, járuljatok színe elé. És ez a megfogalmazás a királyi méltósággal kapcsolatban értelmezhető. Hogyha valakinek a színe elé kellett járulni, akkor ő valaki tekintélyes, hatalmas úr volt a korabeli világban. Egyúttal ez a megfogalmazás le is szögezi azt, hogy nincs más, akinek az a méltóság járna, akinek királyi méltóság járna, csak az élő Isten. És itt azért kell egy picit megállnunk, mert talán a király képe távoli tőlünk, és inkább, hogyha a király kifejezést halljuk, akkor lehet, hogy az elnyomás vagy a szabadság korlátozása az első, ami eszünkbe jut. Hiszen nekünk már nincsen királyunk, hanem más államformában élünk. És ezért talán távoli tőlünk ennek a valósága, hogy valakinek ekkora hódolat járjon. Viszont, hogyha más oldalról fogjuk meg, a tisztelet oldaláról, akkor már egy picit közelebb jön hozzánk az, hogy mit jelent hódolatot adni valakinek. Mit jelent valakinek a színe elé járulni. Mert hogy tiszteletet adunk tekintélyes embereknek, valakinek, aki a hierarchiában felettünk áll, úgy adunk tiszteletet, hogy az látható is legyen. Ennek a legegyszerűbb példája talán az, amikor a tanár bejön az osztályterembe, és a gyerekek felállnak. Vagy legalábbis mi még felálltunk. Réka azt mondja, hogy már nem. Szóval, korábban a tisztelet magadásának volt az egyik formája ez. És amikor a király képe előttünk van, akkor, ahogyan említettem, bekapcsolhatnak negatív érzések, negatív képek. Az elnyomás, azok az emlékeink akár a történelemből, amikor uralkodók, valaki, akinek hatalom volt a kezében, vagy hatalom van a kezében, nem jól élt ezzel. Isten azonban nem így uralkodik. Nem elnyom, hanem odafigyel és felemel. A legelőjének nyája vagyunk. Akinek nyája van, az törődik vele. Az gondoskodik róla. Az odafigyel az övéire. Az úgy vezet, hogy közben jelen van, nem távolról figyel, nem irányít, hanem mellé lép. És ez lehet a mindennapi valóságunk Isten királyságában, akkor, hogyha az élő Istent nevezzük királyunknak. Az lehet a mindennapi valóságunk, hogy az, akinek a színe elé járulunk, az törődik velünk. Az odafigyel ránk, úgy kéri a figyelmünket, hogy velünk van, és nem hagy el minket. Megérkeztünk a királyhoz tehát, és ez a tény egyszerre figyelmeztet és felszabadít. Mégpedig azért, mert határt szab a dicséretünk minden más irányának. Irányt ad a figyelmünknek. Az elmúlt hetekben talán emlékszünk arra, hogy beszéltünk már a dicsőítésről, és arról, hogy mit jelent az, hogy minden élethelyzetünkben dicsérhetjük Istent. Mert hogy az a helyzet, testvérek, és itt hadd tegyünk egy kis ismétlést, hogy valamit mindenképpen dicsőítünk. Csak lehet, hogy nem így fogalmazzuk meg, nem a dicsőítés szót használjuk rá. De valamifelé kifejezzük a csodálatunkat és a dicséretünket. Mert hogy kifejezed a figyelmedet és az elismerésedet azzal, amivel töltöd az idődet, amire fordítod az anyagi forrásaidat, ami után érdeklődsz, az mind-mind megkapja a figyelmedet, azt mind-mind valamilyen módon dicsőíted. A zsoltáros arról tesz bizonyságot, hogy az első hely, a királyi tisztelet, a maximális figyelem egyedül Istennek jár, és ezen keresztül jusson figyelem minden másra az életünkben. Ahogyan mondtam, ez figyelmeztet. Figyelmeztet a bálványainkra. Figyelmeztet a szívünk bálványainak a megtagadására, és ezért vagyunk úrvacsorai közösségben. Lehet az úrvacsorai közösség annak az alkalma, amikor Isten lelkének engedjük, hogy megvizsgáljon, hogy hol vannak azok a pontok az életünkben, amikor ez a tisztelet nem Istennek jár, hanem valami más felé fordul, valami külső tárgy felé, vagy esetleg egy másik személy felé, vagy esetleg saját magunk felé. Figyelmeztet tehát a király képe. Arra figyelmeztet, hogy forduljunk el mindattól, ami Isten tiszteletének a helyébe lép, amit az ő tiszteletének a helyére építettünk fel a szívünkben. Legyen az konkrét vagy lelki. És ez alapvetően nehéz. Mindezt úgy mondom nektek, hogy nekem is nehéz. Az első, amiért nehéz, mert nehéz ezeket felismerni. Általában nem tudatosan építjük fel ezeket a szívünkben, vagy nem tudatosan épülnek fel a bálványok a szívünkben. Azért is nehéz, mert ezek alapvetően jó dolgok. Nem arról akar szólni ez az igehirdetés, hogy ne szeresd a családodat, vagy ne szeresd a munkádat, vagy ne szeresd a hobbidat, sőt, ezeket Isten okkal adta az életünkbe, ajándéknak adta az életünkbe, de van helyük. Mégpedig a sorrendben a helyük csak az élő Isten szeretete után jöhet. És talán ez a mai alkalom adatott arra, hogy kérjük Isten lelkének a vezetését. Hogy kérjük azt, hogy ő vezessen minket abban, hogy hol kell megvizsgálnunk a szívünket. És ez nem egyik napról a másikra megy sokszor, hanem folyamatként lehet jelen az életünkben. Ahogyan megmutatja, és ahogyan hív változásra, és a változásban sem hagy egyedül. Isten tehát király, és ez figyelmeztet. De azt mondtam, hogy fel is szabadít, és most ezt nézzük meg, hogy mit jelent az, hogy felszabadít ennek a valósága. Ugyanis nem kell többé így keresnünk az életünk értelmét. Nem kell a saját magunk uralkodójává válnunk. Nem kell sztárolásnak a végtelen fárasztó medrébe belecsúsznunk. Nem kell menekülnünk tovább, hanem fordulhatsz testvérem ahhoz, aki úgy mutatkozik be a történelemben, úgy mutatkozik be a Szentírás lapjain. Úgy mutatkozik be a gyülekezet életében. Úgy mutatkozik be a másik ember életében, és úgy mutatkozik be a te életedben is, mint szerető Isten. Újra mondom, szerető Istenünk van. És ő így mutatkozik be a Szentírásban. Erről tesz bizonyságot a gyülekezetünknek a története, és erről tesz bizonyságot az, hogy itt ülünk. Számítasz neki, és ő nem végez fél munkát. Ő nem hagyott a formálásban, hanem gyönyörködik benned. És talán, amikor ezeket hallod, ellenállást érzel, vagy ellenállás merül fel benned, mert nem így látod magadat. Talán azért, mert új neked még ez az egész, vagy azért, mert már túlzottan elfáradtál abban, hogy ezt hallgasd. Hogyha ez így van, akkor hadd szóljon neked annak a felszabadító üzenete, hogy Isten lelke az, aki meggyőzhet téged arról, hogy ez valóság a te életedben is. Ennek lehet eszköze az igehirdetés, és ez a mai igehirdetés, és lehetnek eszközei a testvéri kapcsolataink, de végsősoron az Isten lelke végzi el a szívünk változását. De újra mondom, számíthatsz ebben rá. És tudjátok, hogy ezt honnan tudhatjuk? Onnan, hogy Isten fia az, aki a legmegrendítőbb szolgálatot már elvégezte ezen a földön. Isten fia a legmegrendítőbb szolgálatot már elvégezte a kereszten, amikor az életét adta értünk, és így Isten kegyelmét hirdeti nekünk, az ő királysága. Amikor a legmegrendítőbb szolgálatról beszélünk, akkor tulajdonképpen el is érkezünk a szolgálathoz. Mert amikor Istennek ezzel a legmélyebb tényünket leginkább érintő szeretetével találkozunk, abból lesz változás, és ebből válasz fakad. Ez lehet a mi szolgálatunk. Ebbe hív meg minket a mai zsoltárunk. Onnan indítottuk az ige hirdetésünket, hogy szolgáljunk az Úrnak örömmel, de miért? És láttuk azt, hogy azért, mert aki az Isten. Ő teremtő és király, és az ő királysága figyelmeztet és felszabadít. És úgy van előttünk királyként, mint aki szolgál felénk, mint aki szolgált felénk a fiában. Innen lépünk tovább oda, hogy mit jelent örömmel szolgálni. És ehhez először is meg kell néznünk, hogy egyáltalán mi az a szolgálat. Valaki ezt így fogalmazta meg, a szolgálat keresztény értelemben pontosan abban áll, hogy fele barátaink szükségeit szeretet és alázat által töltjük be, akárcsak, mintha Krisztus nevében járnánk el. Tehát keresztény értelemben mások felé odafordulni szeretettel és alázattal, mintha csak Krisztus nevében járnánk el. Ezzel szemben, hogyha megnézzük a szolgálat kifejezést a saját anyanyelvünkben, akkor egyrészt hétköznapi értelemben van egy negatív értelme. A szolgálat valami, amiért nem jár fizetség, amit önként kell csinálni, amihez talán általában nincs is kedvünk, vagy senki sem jelentkezik rá, és ezért ránk tolnak valamilyen feladatot. Talán még a kényszer kifejezése is hozzátársul, vagy összefügg történelmi ismereténkből a rabszolgasággal. Szóval valami, ami alapvetően nem jó, és ami nem lenne túl népszerű, lehet ez a szolgálat. A másik értelme a nyelvünkben valami, ami nemes. Például a katonákról mondjuk azt, hogy ők szolgálják a hazát. Valami, amivel jár tisztesség, valami plusz tartás. És aki pedig régebb óta keresztényként ül itt, annak a szolgálat egyértelműen összekapcsolódhat a gyülekezeti élet valóságával és a keresztény élet egyik alappillérével, hogy teszünk valamit Isten népéért. Azt, amink van, azt használjuk, és így reagálunk Isten népének a szükségeire. Így valaki egyszer azt a képet használta, hogy így Isten népében, hogyha jelen vagyunk, akkor veszünk le a polcról, kapunk, és teszünk is vissza a polcra, mi is adunk. Nagyjából ezek lehetnek így a képeink, hogyha a szolgálatot hozzuk, hogyha azt nézzük meg, hogy mi az, ami először eszünkbe jut a szolgálatról. Viszont innen tovább lépve, arra hívlak titeket, hogy ha tudjuk, akkor ezt most mind tegyük félre. És nézzük meg azt, hogy mi ennek az eredeti értelme itt a Zsoltárban, mi ennek a kifejezésnek az értelme. Mert hogy a Zsoltár az Ószövetségben szerepel, az Ószövetség héber nyelven íródott, és így az ószövetségi értelmét úgy találjuk meg, hogyha megnézzük, hogy mit jelent eredetileg ez a kifejezés. Kissé más, mint amit eddig mondtunk. A Zsoltár eredetileg a választott népnek az éneke, Izrael éneke, közösségi ének, amit ezt a Zsoltárt kifejezetten akkor énekelték, amikor a templomba bevonultak, és ott álltak a kapuban. És Izrael kultúrájában a szolgálat kifejezés összefüggött a földműveléssel, hiszen ebből élt az emberek nagy része. A munka és Isten dicsérete nagyon szorosan összefüggő fogalompár volt az ő életükben. Isten tiszteletének tehát az egyik alapvető vonása volt az, hogy az emberek tisztességgel végezték a munkájukat azért, hogy ezt Isten dicsőségére tegyék. Az elvégzett munka, tehát szolgálat, egyben Isten dicsérete is volt. Körültekintéssel és örömmel igyekeztek végezni a munkájukat, tudva azt, hogy Isten dicséretét növelik ezzel. És így a szolgálat kifejezés tulajdonképpen szinonimája Isten dicséretének az Ószövetségben. Hogyha ebből a szemszögből tekintünk a szolgálatra, akkor azt látjuk, hogy tulajdonképpen az életforma. Valami, ami a hívő ember karakterének a része. Nem egyszeri elvégzendő feladat, hanem a karakterünk része. És így lehet tulajdonképpen a saját munkánk és bármilyen tevékenységünk szolgálat. Mert hogy Isten dicséretére végzett munkává válhat. Így tehát, ahogyan jelen vagyunk a feladatainkban, rámutathatunk a mindenható Istenre. Ebből pedig az következik, hogy a szolgálat nem rólunk szól, hanem arról, aki a forrása, aki a forrása az életnek. És ez ad egy másfajta hozzáállást, ami előbb-utóbb fel fog tűnni a környezetnek is. Az jutott itt eszembe, hogy tudjátok a legtöbben, hogy táborokban is dolgozom, és van egy olyan tábori projekt, ahol nem csak keresztény munkatársakkal dolgozunk együtt, hanem egymás mellett dolgoznak, illetve közös feladatokat valósítanak meg a keresztény programokért felelős csapat és a nem keresztény programokért felelős csapat. És az egyik ilyen tábori turnusban beszélgettünk az egyik vezetőtársammal, és azt mondta, hogy ti ilyen furák vagytok. Hát mondom, így miért? Hát mert ti mindig így mosolyogtok. Hogy így a te kollégáid így mindig ilyen mosolygósak. Az ilyen legnehezebb feladatoknál is, étkeztetni a legnehezebb, kézzétek el 3600 gyereknek így ebédet adni, az azért tud kihívás lenni, és fizikailag is megterhelő lenni, és hogy így, hogy lehet az, hogy valaki, amikor a 3000. levest is oda teszi a tányérra, egy mosolyog, és azt mondja, hogy jó étvágyat. Hát mondtam, hogy én azt gondolom, hogy lehetséges, hogy ennek valami köze van ahhoz, hogy így azok a kollégák, akik így az én csapatomban szolgálnak, ők így egy hitbeli plusszal jönnek ide. Az Isten szeretnék megmutatni ezeknek a gyerekeknek, és az Isten szeretetét. És ez változást hoz. És ez előbb-utóbb feltűnik az embereknek. Így szól számunkra is a bátorítás ezen a mai délelőttön, hogy lehetnek így a tevékenységeink, szolgálatok, olyan szolgálatok, amiket Isten dicsőségére végzünk. Itt azonban van egy látszólagos ellentétünk is. Mert hogy látnunk kell azt, és ez a valóságunk, hogy a megtört világunkban a munka nem mindig öröm. Sőt, Gyökösi ezt úgy foglalta össze, hogy a szolgálat és a munka, vagy szolgálat per munka, és az öröm, azok egymással nem igazán összeférhető valóságok. Mert hogy a munka sokszor gyötrelem. Nem mindig érezzük jól magunkat benne. Talán inkább csak ilyen szükséges eszköz azért, hogy legyen anyagi erőforrásunk, amiből aztán mondjuk időt tölthetünk a gyülekezetben, és szolgálhatunk, ami pedig lehet öröm. Hogy akkor ez hogy van, ezt ő feloldja egy képpel, a vegyületek képét hozza ide. A só nátriumklorid. Hogyha szeretnénk megsózni a levesünket, akkor teszünk bele konyhai sót. És ettől sós lesz az ételünk. Viszont, hogyha külön nátriumot és klort tennénk bele a levesünkbe, annak nem finom leves lenne a vége, hanem biológiai halál. Mert hogy mérgező lenne külön-külön az anyag. És valami ilyesmivel foglalja össze, akkor, amikor beszél a szolgálat öröméről. Szükség van arra, hogy a nátrium és a klór valahogyan vegyületté alakuljon, és ebből lesz az általunk ismert só, ami finom, és amit használunk ételízesítésére. Szükséges, hogy akkor tudunk örömmel szolgálni, hogyha maga a szolgálat, ami önmagában egyébként a megtört világunkban nem lenne öröm, és az öröm úgy tud összepárosodni, hogyha oda tesszük mellé az Urat. Mert hogy azt mondja a Zsoltáros, szolgáljatok az Úrnak örömmel. Vagy máshogy úgy is fordíthatnánk, hogy szolgáljatok az Úrban örömmel. Tehát a szolgálat az Úrral lehet öröm. Akkor, hogyha ő is bekerül a képletbe. És itt nyer értelmet az, hogy miért beszéltünk arról, hogy kicsoda ő. Mert a szolgálatunk nem önmagunkban áll, nem önmagában áll, akkor öncélúvá válik. Hanem abból fakad, hogy kinek ismertük meg a Teremtő és Király Istent, aki szeret minket, és az életét adta értünk. Viszont arról is kell beszélnünk, hogy mi van, hogyha nem éppen ezt éled az életedben. Hogyha úgy vagy jelen a szolgálataidban, akár jelenleg a gyülekezetben, hogy az nem öröm számodra. Talán lehet azért, mert elfáradtál. Vagy azért, mert éppen nem vagy a helyeden, és ez valóságos. Hadd bátorítsalak arra, hogy ne csinálj úgy, mintha. Van olyan, hogy nem öröm a szolgálat. És csak ne zárj be. Csak maradj párbeszédben vele, azzal az Istennel, akit megszólíthatsz. És azzal az Istennel, aki hagyta, hogy a prófétája, a saját embere, amikor elfáradt a szolgálatban, akkor leheveredjen egy bokor aljára, és csak azt mondja, hogy nincs kedve tovább csinálni. Az Illés próféta története egyébként. Az Isten törődik velünk, és nem azt akarja, hogy megfáradt robotok legyenek az ő szolgái. Így vihetjük elé az aktuális nehézségeinket is a szolgálatban. És így nem maradhatunk ezzel egyedül a közösségben sem. Ez az, ami abba az irányba fordít minket, ami az utolsó kérdésünk. Rendben, szolgáljunk az Úrnak örömmel, de hogyan? Kicsit olyan ez, mint egy mindenes doboz. Nem tudom, kinek van otthon mindenes doboz, nekem van néhány ilyen cipős doboz, amit így kinyitok, és a teljesség igénye nélkül elem, gyerekjáték, csoki, a testvérem elől eldugott cukorka, és egy csomó kincs így kiesik tulajdonképpen a dobozból. Hát nyissuk ki a szívünknek ezt a mindenes dobozát, és akkor felfedezhetjük a bennünk elrejtett ajándékokat. Erről volt szó két héttel ezelőtt, hogy Isten elrejt ajándékokat az ő népe körében, hogy ezzel szolgáljunk. Kereshetjük így azt, hogy mire hív minket mindebben Isten. Ez fordít a közösség felé, és így tudunk együtt formálódni, és együtt lépni tovább az Istennel közös utunkon, egyénként és közösségként is. Összefoglalva mai igénk üzenetét, szolgáljunk az Úrnak örömmel, erre hív meg minket a Zsoltár, újongásra. Azért, mert ő a Teremtő, és ő a Király. Olyan Király, aki személyesen szeret minket, és így a szolgálatunkban kereshetjük őt, kereshetjük a szolgálat eredeti értelmét, és ő benne lehet értelme a mi szolgálatunknak. Amen.
Imádkozzunk! Megvalljuk neked, hogy te vagy az Úr, te vagy a Teremtő, te vagy az Alkotó, te vagy a Mindenható. Te vagy az, aki életet adtál nekünk, és te vagy a Királyunk. Köszönjük neked, hogy Király vagy, és mégis szolgálsz nekünk. És köszönjük neked azt, hogy mi is szolgálhatunk neked. Kérünk Istenünk, hogy vizsgáld meg a szívünket, vizsgáld meg azt, ahogy jelen vagyunk a szolgálatainkban, hogy vajon úgy vagyunk jelen ezekben a szolgálatokban, hogy jó a motivációnk, hogy az a motivációnk, hogy te érted vagyunk ezekben a szolgálatokban, hogy te miattad csináljuk, hogy ez rólunk szól, hogy megfelelni akarunk magunknak vagy másoknak. Kérünk, hogy formálj minket úgy, és vizsgáld meg a szívünket, hogy úgy lehessünk jelen a szolgálatainkban, hogy ez valóban csak te rólad szól. És elét hozzuk, Istenünk, a bálványainkat, azokat a bálványokat, amikről lehet, hogy mi sem tudunk. Kérünk, hogy mutasd meg nekünk, hogy mik azok a dolgok, amiket te elét helyeztünk a szívünkben, az életünkben, a mindennapjainkban. És így legyünk most egy kicsit csöndben Isten előtt, és kérjük, hogy mutassa meg nekünk, hogy mik azok, amiket bálványként tisztelünk ő helyette. Köszönjük, Istenünk, hogy eléd jöhetünk a csendben is, és hogy a csendben is szólsz hozzánk, és megmutatsz nekünk dolgokat, felfeded a szívünknek a titkait. Imádkozunk, Istenünk, a betegekért, hogy gyógyíts meg őket. Imádkozunk az egyedülállókért, hogy adjál nekik társat. Imádkozunk a házasokért, hogy áld meg a házasságukat. Imádkozunk a vezetőinkért, egyházunk, és országunk vezetőiért, hogy te adj nekik bölcsességet, te add, hogy téged keressenek, és te tőled várják a válaszaikat a kérdéseikre. Imádkozunk azokért az országokért, ahol háború dúl, és imádkozunk, Uram, a gyászolókért is, hogy te vigasztald őket. És így mondjuk el Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.